Mit gondoltok, ha azt mondom, hogy Isten tisztelet, Isten imádata, Isten dicsőítése, akkor ez egy keresztény embernek a hitéletének a gyakorlásában mennyire fontos? Csináljunk egy olyan gyors közvéleménykutatást. Aki azt mondja, hogy ez a témakör, tehát Istennek a tisztelete, Isten imádata, Isten dicsőítése, ez fontos. Mondjuk az első 10 olyan dologban benne van, amit egy keresztény embernek fontosan gyakorolni kell, akkor kérem, hogy álljon föl. Jó, tehát aki azt mondja, hogy igen, ez fontos, az álljon föl. Akkor szűkítsük egy kicsit a kört, mert úgy látom, hogy nagyon sok embernek ez fontos. Ha nem azt mondjuk, hogy az első 10, hanem csak az első 5-ben kell lenni, az maradjon állva. Nem akartok leülni? És ki az, aki azt mondja, hogy a dobogós helyen kell lenni, tehát az első 3-ban benne kell lenni? Szóval ezt mondjuk. Jó, hát ezen belül már akkor sok minden lehet, de hogy további kérdéseim nincsenek. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Azt a különös megfigyelésem van, hogy az elmúlt több mint 2 évtizedben, mióta lelkipásztor vagyok, sok-sok gyülekezetben megfordultam, különböző helyeken voltam, különböző istentiszteleteken, istenimádásban, istendicsőítésben vettem részt, és azt láttam, azt a megdöbbentő dolgot, hogy sok ember, annak ellenére, hogy azt mondja, hogy nagyon fontos az Isten imádat, az Isten dicsőítés, az Istennek a tisztelete, mégis mondjuk egy Isten tiszteleten unatkozik. Van egy elmélet, amiben azt mondjuk, hogy nagyon magasra helyezzük, mert ez nagyon fontos, és a gyakorlat nagyon sok esetben nem működik összhangba azzal az elmélettel, amit mi gondolunk. Én ma azt szeretném elmondani, hogy hogyan készüljünk, hogy mit tegyünk ahhoz, hogy ne unatkozzunk az Isten tiszteleten. Hoztam egy képet az egyik szomszédos gyülekezetből. Ez egy Isten tiszteleti felvétel. Ha megnézitek ezt a képet, hát vannak emberek, fiatalok, idősek, kicsik és nagyok. Ott az első sorban látok egy kisgyereket, akinek már úgy látom, hogy kezd betelni a pohár, biztos már hosszú. De egyébként úgy tűnik, hogy a többiek, mintha élveznék, vagy figyelnének, tehát, hogy nem unatkoznak, nem az órájukat nézik. Tehát mit kell tenni ahhoz, hogy ne unatkozzunk az Isten tiszteleten? Nézzük meg először azt, hogy hogyan gondolkodnak sokszor emberek. A legtöbb Isten tisztelet a legtöbb gyülekezetben vagy imádsággal kezdődik, vagy ima közösséggel, ima órával, nem tudom, vannak ezek a típusú gyülekezetek, vagy valahol pedig ilyen Isten dicsőítés, amiben imádat, imádság, meg zene minden együtt van. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy ja igen, hát elkésünk, nem baj, de a dicsőítésnek a végére odaérünk, legalább akkor az ige hirdetést meghallom. Voltál már így? Amikor nem baj, hát ez kimarad, de legalább a folytatásban részt tudok venni. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát inkább a dicsőítésre jövök el, mert az úgy inspirál engem, aztán az ige hirdetést meg valahogy majd átvészelem valahogy. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy szeretek odaírni pontosan, és gyorsan el is megyek, mert nekem az Istenre van szükségem, és a többiek kevésbé kötnek le. És nem érzékeli ennek az áldását, hogy egy Isten tisztelet, egy Isten imádat, egy Isten dicsőítés, az persze Istenről szól, de alapvetően emberekről is szól. Aztán ott van az úrvacsorának a kérdése, ami szintén egy olyan dolog, amiben megtiszteljük a mi úrunkat, az úrvacsorával fölemeljük az ő nevét, és a közösséget kifejezzük vele. És vannak emberek, akik azt mondják, bocs, most nem tudtam elmenni, nem baj, majd 2 hónap múlva, vagy 1 hónap múlva valamikor. Tehát, hogy annyira nem tesszük fontos helyre, mint amilyen fontos helyen van az elméletben sokszor az Isten tiszteletnek a különböző eleme. És nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az adakozás is olyan dolog, hogy ja, bocs, most nem, majd legközelebb meg elfelejtjük. Tehát, hogy ez a készülődés, meg oda koncentrálás, hogy igen, most az Istennek a tisztelete van, és itt nem lehet akármivel összekeverni. Ez nagyon sokszor így belekeveredik minden más, és akkor az élet hétköznapi dolgai elviszik a figyelmet, elviszik a hangsúlyt. Mit kell tenni tehát, hogy ne unatkozzunk az Isten tiszteleten, vagy ne hagyjunk ki fontos dolgokat, ami az Isten tiszteletének egy fontos eszköze, hogy ez neked áldás, vagy nekem áldás legyen. Ugyanis az Isten tisztelet az azért van, hogy az Isten szelleme ki tudjon áradni, hogy az emberek megújuljanak, megerősödjenek, hogy a közösség épüljön emberekkel is, Istennel is. És ez egy nagyon fontos áldás a Istennek, hogy az Isten jelenlétében tudjunk lenni. Mert amikor az Isten jelenléte semmilyen módon nem lehet érzékelhető az emberek számára, akkor az, hát az kevésbé nevezhető Isten tiszteletnek, ugye? Amikor semmilyen módon nem érzékelhető az Istennek a jelenléte. Egyébként az Isten jelenléte mindig érzékelhető valamilyen módon, ugye? Tehát az Isten mindenütt jelenlévő Isten. Most is itt van, az ajtón kívül is ott van, az ország más részein is ott van, a világ más részein is ott van, sőt, hogyha elhagynánk a földbolygót, akkor az univerzum más részein is ott van az Isten jelenléte. Tehát van az Istennek egy ilyen általános jelenléte, ami mindenütt jelenlévő Isten. Kontrollálja, irányítja a dolgokat. De azért azt mondja a Biblia, hogy amikor a szenteknek a közössége, vagyis az Istent imádó emberek, az Istent tisztelő emberek összejönnek, és együtt, ketten vagy hárman, vagy sokkal többen, együtt elkezdik gyakorolni, akkor az Istennek a jelenléte az elkezd valami más módon megtapasztalható vagy átélhető lenni. Tehát az Isten jelenléte az nagyon sokszor attól is függ, hogy milyen módon keresünk mi az Istent. Tehát fontos, hogy az Istent tegyük a középpontba. És ma azt szeretném elmondani, hogy a virágvasárnapi történet alapján milyen alapelveket látunk, hogy az Isten tisztelet az legyen örömteli, legyen jó, legyen egy olyan, ami áldást hoz, megerősít és megújít bennünket. Néhány dolgot hadd mutassak. Az egyik ilyen dolog, ezt majd később, az egyik ilyen dolog, hogy készülni kell az Isten tiszteletre. Minden olyan dolog, ami fontos, arra készülni szoktunk. A virágvasárnapi Isten tiszteletre, ami Jeruzsálemben volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, azt olvassuk a Bibliában, hogyha az Ószövetséget is megnézzük, hogy az Isten 500 évvel korábban elkezdte előkészíteni ezt az eseményt. 500 évvel korábban. Van a bibliai proféciák, amelyek azt mondják, hogy Zakariás, aki kb. 500 évvel Krisztus előtt élt, már megprofétálta azt, hogy és így szól ez a profécia, hogy örvenj nagyon Sion lánya, újjong Jeruzsálem lánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Amikor leírta ez Zakariás, az Isten népe egy ilyen zűrzavaros állapotban volt, amikor egy ilyen fogság után már a népnek egy része hazaért, a másik része még nem. Próbálták az új társadalmat fölépíteni, a saját egzisztenciát is, meg az Isten tiszteletet is fölépíteni. És egy ilyen kicsit káotikus, zűrzavaros helyzetben Zakariás megszól, és akkor elmondja ezt, hogy örülj, mert Jeruzsálembe érkezik majd a király, és ő egy diadalmas, de alázatos és szamárcsikó hátán fog bevonulni. Az akkori emberek lehet, hogy ebből semmit nem értettek. De 500 évvel később ez beteljesedik, és amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe a Szamáron, akkor ez a profécia, ez valósággá válik. Vagyis Isten mikor kezdte ezt a dicsőséges krisztusi bevonulást Jeruzsálembe előkészíteni? 500 éve korában. Időben készült, ugye? De ha megnézzük a tanítványokat, a tanítványoknak is készülni kellett rá, ugyanis Jézus, amikor közeledett Jeruzsálembe, akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek néhányan előre, és amikor beértek a faluba, akkor találtok ott egy szamárcsikót, és akkor hozzátok el, ha valaki problémázik, akkor ezt és ezt kell mondani, és amikor ide hozzátok, akkor majd elindul az a bizonyos Isten imádó, Isten dicsőítő menet. Vagyis a tanítványoknak föl kell fogni azt, hogy ahhoz, hogy valami rendkívüli dolog legyen, ahhoz valami különleges dolog legyen, ahhoz nekik föl kell készülni, el kell menni, elő kell készíteni a dolgokat, oda kell hozni a szamarat, föl kell készíteni, és utána tud elindulni az Isten tisztelet. A kérdés az, hogy te szoktál készülni az Isten tiszteletre? Nem akkor, amikor prédikálsz, nem akkor, amikor ide jössz és a dicsőítést vezeted, vagy a gyerekekkel foglalkozol, mert akkor valószínűleg igen, valamilyen szinten persze föl kell készülni. De a Biblia arra bátorít bennünket, hogy készüljünk az Isten tiszteletre. Ez a készülődés az Isten tiszteletre, ez azt jelenti, hogy valami fontos dolog történik, és nem éppen, hogy odaérek, vagy nem sikerült, akkor majd legközelebb, hanem ez egy fontos dolog, ami ott van az életemben, és nekem erre szükségem van, és a hétköznapi dolgoktól ezt elválasztom. Szóval az első fontos dolog, hogy ahhoz, hogy áldott legyen egy Isten tisztelet a számodra, ahhoz készülni kell rá. Nem 500 évvel előre, de mondjuk szombaton már lehet készülni a vasárnapra. És bizonyos dolgokat előkészíteni, hogy az ember mentálisan se késsen le, meg fizikailag se késsen le, és ott tudjon lenni, és áldást tudjon lenni. A másik dolog, amit látunk a virágvasárnapi történetben, hogy az a tömeg, akik összejönnek, azokban ott van egy ilyen várakozás, vagy vágyakozás az, hogy most mi lesz itt. Tehát, hogy valaminek lenni kell, mert akar. Tehát valamit ki szeretnénk ebből az egészből látni. És ez a várakozás, ez a vágyakozás, ez tulajdonképpen azt táplálta a háttérben, hogy korábban azért Jézus sok csodát tett. És ezek a csodák meghatározták az embereknek a gondolkodásmódját, és azt mondták, hogy hát azért ez nem semmi ez az ember, ez a Jézus, amit tesz. És főleg a Lázárnak a feltámasztása volt egy olyan dolog a csodáknak a sorozatában, amikor Lázár föltámadt, az annyira megmozgatta az akkori társadalmat, hogy tulajdonképpen voltak emberek, akik csak ezért mentek el oda Betániába, csak ezért utaztak oda, hogy megnézzék, hogy tényleg te vagy Lázár? Tényleg te voltál 3 napig ott a sírba, és most élsz, és kezet lehet veled fogni? Tehát, hogy az embereket érdekelte ez a téma. Ez olyan volt, mint napjainkban a katasztrófa turizmus, hogy valami történik, és akkor az emberek oda akarnak menni, ott le akarja fényképezni magát, hogy kicsit átélni azt, hogy ő is részese valaminek, hogy látni akarja ezt az egészet. Lázárnak a feltámadása és az ő élete, ez egy óriási csoda volt. És minden más csoda az embereket egy kicsit mozgatta, és azt mondták, hogy mi van, hogyha velem is történne egy csoda? Mi van akkor, hogyha a következő ilyen istentisztelet, következő ilyen Jézussal való találkozás, ez olyan dolog lenne, amiben nekem lesz majd valami, amiben az én életem vagy az én dolgaim fognak megváltozni. És mit gondoltok, hogy ma erre van lehetőség? Hogy esetleg a te életed ma délőtt megváltozzon valamilyen területen? Vagy valamilyen dologban előre mozduljon? Van erre lehetőség? Hát persze, hogy van. És hogyha van, akkor erre azért érdemes számítani, vagy vágyakozni, vagy ezt kérni Istentől. Mert azok az emberek, akik nem kérnek semmit, vagy nem várnak semmit, akiknek nincs célja, tudjátok, azok az emberek célba érnek nagyon hamar, tehát a semmi az övéké lesz. De ez így van az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy amikor van bennünk egy vágyakozás, egy várakozás, hogy valamit szeretnék átélni. Talán nem is tudom megfogalmazni, hogy mi az, de milyen jó lenne, hogyha ez az Isten tisztelet lenne az. Vagy milyen jó lenne, hogyha a következő vagy a következő. Egyfajta várakozás. Tudjátok, az Isten tiszteletre, amikor megyünk, vagy az Istent, amikor imádjuk, vagy otthon, amikor egyedül vagyunk, és imádkozunk, vagy dicsőítjük az Istent, akkor föltehetjük a kérdést, hogy miért tesszük ezt. Hát egyrészt ezt szoktuk csinálni, ugye? Tehát, hogy benne van a rutinban, és ez oké. A másik, hogyha nagyon sok idő kimarad ezekből, akkor az embernek van egy hiányérzete. Tehát egy ilyen szomjúság vagy éjség keletkezik az ember szellemében, hogy valami azért hiányzik, és akkor úgy vágyik az ember, hogy valami történjen már. Van, amikor azért teszem, mert ott van valaki más, akivel együtt imádkozhatok, vagy azért jövök el az Isten tiszteletre, mert valakivel találkozhatok. És ezek nem rossz dolgok. Nem rossz dolgok, nem azt mondom, hogy ez a bűnös dolog, de az Isten tisztelet, még akkor is, hogyha ebből a motivációból indul el az Istennek a tisztelete, az Istennek az imádata, az, hogy eljutok odáig, hogy az Istent látom és az Istent tisztelem. Azon túl, hogy persze ott lehetnek más emberek, lehetnek más történések, de valahogy a szellemem, lelkem csatlakozik ahhoz, hogy az Istennel valahogy találkozzon. És mindig vannak olyan dolgok, amelyek akadályoznak bennünket ebben a várakozásban vagy vágyakozásban. Gondoljon ma reggeledre. Mondjuk ma reggel volt-e olyan dolog, ami akadályozott téged abban, hogy ez a vágyakozás az úgy benne legyen, hogy de jó, most elmetek egy Isten tiszteletre. Az is lehet, hogyha őszinte vagy, azt mondod, hogy lehet, hogy ez nem volt, de nem is tudom, hogy mi volt az akadálya. Ilyen is lehet. Az is lehet, hogy volt valami konkrét akadálya, mert olyan dolog történt, ami hát kellemetlen, vagy idegesítő, vagy zavaró, és az elvitte az időt, vagy a figyelmet, vagy gyerek úgy viselkedett, nem indult az autó, vagy nem tudom, lekéstem a buszt, vagy bármi. Tehát, hogy lehetnek objektív dolgok is, amelyek kicsit nehezítik azt, hogy az ember egy ilyen nagy vágyakozással, meg várakozással legyen. De mivel az Isten tisztelet az arról szól, hogy az Istennel találkozhatok, hogy az Istent megérinthetem valahogy, hogy az Isten megérint engem, ezért érdemes minden más olyan dolgot, ami ennek az akadálya, az félretenni valahogy. Bármi is legyen az. Azt mondani, hogy ez engem most nem érdekel, ezt most félreteszem, és ami most következik, arra szeretnék figyelni. Ez nem más, mint az, hogy valamit megszentelek. Félreteszem a hétköznapi dolgokat, vagy az akadályokat, és valamit középre teszek, és azt mondom, hogy ez nekem most fontos. És ebben az egy órában, két órában, bármilyen időben én most Istenre akarok figyelni, és minden mást félreteszek. És amikor ennek vége, és átélek valamit az Istenből, utána persze foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal, amit félretettem, mert a gyerekeid ott lesznek, és mindenféle dolgot kérnek. Holnap dolgozni kell, holnap után kihívások vannak, meg határidők vannak. De az igazi Isten tiszteletet, hogy átéljük, hogy ne unatkozzunk az Isten tiszteleten, ez fontos, hogy ez a várakozás, vágyakozás benne legyen az embernek az életében, és minden, ami ennek az akadálya lehet, azt valahogy félretenni, és azt mondja, hogy ezzel most én nem foglalkozok, mert ennél van fontosabb. Dávid úgy fogalmazta meg, hogy a lelkének parancsolt, és azt mondja, hogy fölgerjesztem a lelkemet, hogy az Isten tudja dicsőíteni. Mert az ember nincs mindig olyan állapotban, hogy úgy csak automatikusan jöjjön az Isten dicsőítése. Ugye ez így van? Én bevallom, tehát, hogy valamikor gerjeszteni kell nagyon a lelkemet. És bármi lehet ennek az oka, a fáradtság, vagy a kiégés, vagy egyszerűen csak az, hogy valami másra figyel az ember. Egy következő dolog, amit látunk a virágvasárnapi történetben, hogy az Isten tisztelet, ami ott egy ilyen spontán módon szinte megtörtént, de hát láttuk, hogy nem spontán, azért előkészület bőven volt Isten részéről, tanítványok részéről, emberek is oda mentek és készülődtek arra, hogy valami történjen ott. A következő dolog, amit érdemes megfigyelni, hogy ott volt ez az őszinteség az embereknek az életében, és az őszinteséget abban lehet látni, hogy amikor Jézus elindult a Szamáron és vonult befelé, akkor sok ember levetett a ruháját és ledobta a földre, hogy azon keresztül menjen be Jézus. Ez a levetkőzés, ez a kinyitom magam és fölemelem őt, mert ő a dicső király, ő Jézus, és én tisztelem és imádom, és valahogy kifejezem azt, hogy én őszintén valamit adni akarok neki. Az emberek dobálták ezeket a pálmaágakat, ami nekünk is van itt, ledobálták a földre, ledobták a ruhájukat, és kifejezték, hogy nekik ez valami fontos. Persze nem mindenki, volt olyan ember, aki talán messze volt, vagy kicsit gyanúsan nézte a dolgokat, de azok az emberek, akik nem unatkoztak ott a virágvasárnapi bevonuláson, ezen az Isten imádaton, Isten dicsőítésen, azok az emberek egy ilyen őszinte módon úgy szinte kitárulkoztak, és azt mondja, Jézus, itt vagyok, olyan jó, hogy erre jössz. Levetették a ruhájukat, és betették a közösbe. Amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, vagy otthon vagy, és otthon tartasz Isten tiszteletet, de lehet, hogy az autóvezetés közben tartod az Isten tiszteletet, bármilyen módon és bármilyen helyen is lehet ezt gyakorolni. Amikor Isten tiszteletet gyakorlunk, akkor tulajdonképpen a lényeg az, hogy mindig valahogy őszinte akarok lenni az Isten előtt. És az őszinteség, ha részemről nem működik, tehát ha meg akarom magyarázni azt, amit én szeretnék, és valahogy rá akarom erőszakolni az Istenre, hogy most ez történjen, vagy ezt adja nekem, vagy így legyen, akkor nem szokott működni jól a dolog. Amikor az ember őszintén kitárulkodik, és azt mondja, hogy itt vagyok, Istenem, te jobban tudod, hogy velem mi van, jobban tudod a dolgaimat, ismered az életemet, és itt vagyok, és egyszerűen csak szólj hozzám, vagy adj nekem valami vezetést, vagy adj nekem valami áldást, vagy vegyél ki belőlem valamit, ami nem kell, vagy adj valamit, ami nagyon hiányzik nekem. És amikor ilyen őszinte az ember, akkor az Isten lelke felszabadul, és egészen más dolgok történnek, mint amikor az ember ilyen nagyon, nagyon hivatalosan tud viselkedni, és persze most Isten tiszteleten vagyok, és akkor tudom, hogy mit kell csinálni. Könnyű őszintének lenni? Miért van az, hogy az Istennel nehéz őszintének lenni, pedig úgyis tud mindent rólunk? Ugye? Tehát semmi újat nem tudok az Istennek mondani. Amikor a legőszintébb vagyok, nem tudok olyat mondani, amivel meglepném az Istent, és azt nem is gondoltam, hogy ez is ott van nálad, vagy a te életedben. Ő lát, ismer engem. De mégis olyan nehéz őszintének lenni. Azt is megfigyeltem, hogy vannak emberek, akik, ha valami bűnt elkövetnek, vagy valamilyen módon elfordulnak Istentől, akkor nagyon sokszor leblokkolnak, és akkor azt mondják, hogy hát én most nem megyek az Isten tiszteletre, mert ilyen lelkülettel hogy lehet oda menni. Én most nem imádkozok, mert így hogy szólítsam meg az Istent. Hát ilyen lelkülettel én most az autóban nem a dicsőítő zenét fogom hallgatni, hanem valami mást, mert most ez úgy nem illik a lelkemhez. És mivel nem tud őszinte lenni, és nem azt mondja, igen, ez van, ez történt, nem baj, de hogy Isten segíts rajtam, vagy valami történjen velem, ami tovább visz engem, ha ez az őszinteség ott van az embernek az életében, akkor egyszerűen tovább indul minden, és az Isten meg tudja áldani az embernek az életét. Könnyű volt most lengetni ezeket a pálmágakat? Amikor itt vagyunk, vagy bármilyen Isten tiszteleten vagyunk, az őszinteség az nagyon sokszor abban is meg tud nyilvánulni, hogy nem egy ilyen konformista hozzáállást akarok gyakorolni, hogy ahogy a többieket figyelem, hogy nem kell többieket figyelni. Vagy ha többieket figyeled, akkor csak mosolyogj el és bátorítsd a másikat. De az Isten tisztelet az arról szól, hogy valahogy az Istent akarom meglátni, az Istent akarom megtapasztalni, az Isten hangját akarom valamilyen módon meghallani, és ehhez nagyon sokszor arra van szükség, hogy persze az elején üdvözöljük egymást, meg mosoljunk egymásra, meg váltunk egy pár szót, meg elkezdjük az Isten tiszteletet valamilyen módon, ami egy ilyen közösségi dolog, de egy igazi Isten tisztelet ebből a közösségi dologból átmegy egy olyan dologba, aminek a középpontjában Isten van. És lehet, hogy el is felejted, hogy honnan jöttél, lehet, hogy el is felejted, hogy ki ül melletted, elfelejtesz mindent, mert ott van az Isten, és olyan jó neki énekelni, vagy olyan jó meghallani a hangját, olyan jó valamit átélni abból, amit az Isten ad nekem. És hogyha valaki így jön az Istenhez, akkor nem fog unatkozni az Isten tiszteleten. Vagyis azt kell mondani, hogy ez az őszintesség, ez egy nélkülözhetetlen dolog. Hogy őszinték legyünk az Isten előtt. Hogy megszenteljük ezeket a perceket, és őszinte dolgokat hozzak az Isten előtt. És van még egy dolog, ami nagyon-nagyon jellemző volt ott a jeruzsálemi bevonulásnál, ezen a különleges Isten tiszteleten, ez pedig az embereknek az aktivitása. Ugye, tehát nem egy ilyen one-man show volt, hogy Jézus ott végigvonul, és akkor mindenki is figyel, és akkor rendben. Tehát, hogy az emberek annyira aktívak voltak, és annyira részt akartak ebben az egészben venni, ez az aktivitás meghatározta a virágvasárnapi történeteket. Az egyik embernek az aktivitása, a mosolya, a ruhájának a levetése, vagy a pálmágnak a lengetése, az bátorította a másik embert is. El tudom képzelni, hogy amikor látták a gyerekek, hogy a anyuka meg apuka mit csinál, akkor rohantak ők is, akkor ő is kér valamit, tehát hogy ő is ledobta a ruháját. És akkor azt mondja, de jó, hogy itt van Jézus. Tehát, hogy egyik ember bátorította a másikat, mert nagyon-nagyon aktívak voltak. És ez az aktivitás meghatározta ezt a különleges Isten tiszteletet. Annyira meghatározta az aktivitás ezt az Isten tiszteletet, hogy amikor a farizeusok, meg a vallási vezetők, akiknek ez az egész nem nagyon tetszett, Jézust felelősségre vonják, és azt mondják, hogy csillapítsd már ezt a tömeget, hát ez már túlzás. Ez nem fér bele már azokba a formákba. És akkor Jézus mit mond? Nem. Mert hogyha ők befejezik ezt az aktivitást, hogyha ők csöndbe maradnak, ha ők nem csinálnak semmit, akkor ti nem lesztek nyugodtak, mert akkor a kövek fognak kiabálni, és még nagyobb zaj lesz. Mert az Isten dicsőítésnek nem szabad, hogy valahogy vége szakadjon, hanem az Isten dicsőítés az hadd szóljon. Mert az Isten dicsőítés az nyilván áldás Istennek, mert erre hívott el bennünket, de a másik oldalon pedig áldás nekem, meg neked, akik részt veszünk ebben. És amikor aktív tudok lenni egy Isten tiszteleten, egy imádatban, egy imádságban, akkor ez mindig-mindig áldást hoz az embernek az életére. Szóval, kedves kősziklő gyülekezet, az aktivitásotokra nagyon-nagyon nagy szükség van. Ma reggel nagyon jó volt, hogy Dani nem ült mellettem, amikor itt énekeltem, mert ő gitározott, mert nagyon be vagyok rekedve, és rossz a torkom. De amikor hallotta volna valaki a hangomat, hogy énekeltem volna, akkor lehet, hogy két székkel arrébb ül. Nem szép. De mit gondoltok, mégis mivel énekeltem, szerintetek Istennek tetszett? Ugye? Valahogy is azt tapasztalom, hogy az Isten hallani akarja a hangunkat. Tök mindegy, hogy milyen. Nem számít, hogy be vagy rekedve, vagy szép hangod van, vagy nem. Vagy jól tudsz énekelni, vagy nem tudsz jól énekelni. Vagy gyönyörű szép imádságokat tudsz mondani, vagy olyan egyszerű imádságokat, ami csak tőmondatokból áll. Nem ez számít. Az Isten hallani akarja a hangodat. Azt akarja, hogy aktív legyél, azt akarja, hogy közeledj hozzá, és aki hozzájön, azt ő semmiképpen nem küldi el. Csinálhatunk ma egy gyakorlatot, hogy ne csak az elméletekkel foglalkozzunk. Tudjátok, azzal kezdtük, hogy az elmélet és a gyakorlat néha nagyon messze van egymástól. Ugyanis azt mondjuk, hogy valami nagyon fontos, és az életünk hétköznapi dolgaiban, mintha nem ugyanazon a szinten lenne. Peti, kérünk egy kis segítséget tőletek. Hadd kérjem azt, hogy mindenki álljon föl, és mindenki vegye a kezébe ezeket a pálmaágakat.
Közben a többi zenész is gyertek.
Ja igen, a többi zenész is meghívjuk. Nos, tehát itt vannak ezek a pálmaágak. És szeretnék mutatni egy... Ha visszaléphetünk, egy kis segítséget, oké, most már működik. Kezdjük ezt az aktivitást most azzal, hogy elolvassuk, vagy elmondjuk, hogy megvalljuk együtt a 118. Zsoltárnak egy bizonyos részét, amit egyébként ott, azon a jeruzsálemi különleges istentiszteleten, amikor Jézus bevonult, ezt használták ezt a Zsoltárt, vagy ebből is idéztek az emberek. Úgyhogy együtt elmondjuk ezt a Zsoltárt, és utána a zenészek segítenek nekünk abban, hogy együtt énekeljünk. És amikor együtt énekelünk, akkor ne felejtsd el az alapelveket. Legyél őszinte, legyél aktív. Akard az Istent megtapasztalni és megérinteni, mert az Isten is akar téged megáldani és megsegíteni. Oké, 118. Zsoltár 19-től. Mondjuk együtt. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Szívem, mire elrejt engem, elhiszem, bűntől szabad vagyok, ő már megtisztított, elhiszem, zászlóba bogjon. Mert tőle győzte a sír, mert az leálltó mél, megváltó mél, megváltó mél, megváltó mél. Újjá lett a szívem, mire elrejt engem, elhiszem, bűntől szabad vagyok, ő már meggyógyított, elhiszem,
zászlom lobogjon. Mert tőle győzte a sírt, megváltó mér, 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 megváltó mér. Terhem levettem, felemeltél, hát táncolok, míg eljön majd királyságot hamar. Megváltom él, 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 megváltom él.
Ámen, foglaljunk helyet. Tehát az Isten tiszteletre készüljünk. Az Isten tisztelet, az Isten imádat, vagy az imádság az legyen egy ilyen várakozással, vágyakozással teljes. Fontos az őszinteség. Engedd meg, hogy csak úgy szabad legyél Isten előtt, vetkőzve előtte is. És hadd lásson őt valóságában, mert akkor tud segíteni. És legyél aktív. Hadd mondjak még egy dolgot, ami segít abban, hogy az Isten tisztelet az igazi Isten tisztelet legyen. A régi görögök úgy gondolkodtak az időről, valamelyik Isten tiszteleten úgy emlékszem, hogy az elő is jött, hogy az időt két szóval illették. Az egyik, az a kronosz idő volt, ami úgy folyamatosan múlik, tudjátok, tehát most így állítgattuk ma hajnalba, vagy tegnap este előre-hátra állítjuk, de az folyamatosan megy, tehát hogy újra és újra indul. Van ez a kronosz idő, amiben meghatározza az életünket, mert ránézel az órára, és tudod, hogy valahova menni kell, vagy valahol valaminek vége, indulni kell, vagy maradni kell. Szóval van ez a kronosz idő, és ez a kronosz idő meghatározza az Isten tiszteletünket is. Olyan értelemben, hogy ránézel vasárnap reggel 9-kor az órádra, és az mit üzen? 1 óra múlva Isten tisztelet, ugye? Tehát, hogy ez segít. Vagy ránézel a naptáradra, és nem tudom, péntek van, akkor tudod, hogy 2 nap múlva itt egy Isten tisztelet van. Vagy a saját személyes istentiszteletedben reggel fölébredsz, ránézel az órára, és azt mondod, hogy ma még van egy kis időm, akkor most nem tudom, szeretnék imádkozni, vagy igét olvasni. És ez az idő, ez a folyamatosan múló idő segít neked abban, hogy az istentiszteletet tud gyakorolni. Hogyha ezzel nem foglalkozol, akkor minden más belefér, de az istentisztelet lehet, hogy nem fog beleférni az életedbe. És van egy másik idő, amit a korabeli görögök használtak, ez pedig a Kairosznak az ideje, ami nem ez a folyamatosan múló idő, hanem olyan pillanatok, amikor valami olyan dolog történik veled, amit soha nem fogsz elfelejteni. Valami rendkívüli meghatározó dolog. Vagy emlékszel rá, vagy visszaemlékszel, igen, akkor. A születésed pillanata egy ilyen volt, az egy kairosz időpont volt, amikor megszülettél. Hát, hogy pontosan nem emlékszel rá, hogy milyen volt, de akkor is. Tehát, hogy minden évben megünnepled ezt a napot, ugye? Mert akkor megszülettél. Vagy a megtérésed, az Isten élményeink, vagy a házasságkötés, vagy nem tudom, sok olyan dolog van, egy találkozás, egy beszélgetés, bármi lehet olyan dolog, ami egy ilyen Isten élmény. Valamikor egy ilyen bomba robban, és akkor valami történt most, és de jó, hogy megtörtént. És ez nem ismételhető meg, ez nem írhatod be a naptárba, hogy ez olyan jó volt, hogy akkor holnap reggel is akkor beírom, hogy 8-tól 9-ig ez legyen, mert nem lesz ez. Ezt nem te irányítod az ilyen káros időket, hanem az Isten irányítja, az Isten áld meg téged olyan pillanatokkal, ami felejthetetlen, ami örömteli, valahogy különleges, amit nem tudsz összekeverni semmivel. És ez a kettő, ha együtt tud működni, a kronosz idő segít neked, hogy itt legyél az Isten tiszteleten, vagy segít abban, hogy otthon is, vagy egyedül vagy, vagy bárkivel vagy, akkor tudjál időt szánni, betervezett időt szánni arról, hogy az Istent imád, hogy az Istent szolgált, hogy az Isten dicsőítsd, vagy akár a közösségbe egyere. És amikor ezek a kronosz idők vezetnek téged, és ez komolyan veszed, és azzal a vágyakozással, meg őszintességgel, akkor Isten elhozza azokat a pillanatokat az életedbe, amikor ilyen különleges dolgok történnek, és ilyen kronosz idő lesz belőle. És sok olyan emléket őrzök, amikor egy Isten tiszteleten, ami úgy indult nekem, hogy nem tudom, 10 óra is ott kell lennem, vagy délután 5 óra is ott kell lennem, tehát a kronosz vezetett, mert ott akartam lenni, és mégis, amikor befejeződött, akkor átalakult ez az egész, és nem csak eltelt másfél vagy 2 óra, hanem valami felejthetetlen dolog maradt belőle. És amikor ezek a felejthetetlen dolgok megtörténnek az embernek az életében, ezek különösen megáldják az embernek az életét. És tudjátok, miért mondtam ezt el? Mert a virágvasárnapi történetben benne van az, hogy ez az egész bevonulás, hogy Jézus bevonulott, és emberek imádják, emberek dicsőítik őt, mégis úgy tűnik, hogy bizonyos embereknek egy ilyen kairosz idő, bizonyos értelemben az üsztörténetnek is egy ilyen kairosz ideje, de a Bibliából azt olvassuk, hogy Jeruzsálem városának, az egész városnak ez nem jelentett semmit. Ugyanis azt olvasok a Bibliában, hogy miután Jézus egyedül volt, ránézett a városra, látta az ott lévő házakat, embereket, látta a várost, és Jézus sírva fakadt. És azt mondja, hogy nem vetted észre a meglátogatásodnak az idejét. Nem vetted észre, hogy ez egy kairosz. Ez egy olyan pillanat, amire, hogyha az egész város megmozdul, nem csak néhányan, nem csak azok, akik ott voltak, hanem mások, akkor lehet, hogy a történelem másképp alakul. Jézus azt mondja, hogy ez a kihagyott káirosz pillanat, ez annyira meghatározza a városnak az életét, hogy eljönnek majd a pillanatok, eljönnek majd a napok, amikor sok fájdalmat és sok nehézséget fognak átélni az ott élő emberek. Egyszer a tanítványok azt kérdezik Jézustól ott a templom mellett, hogy hát Jézus, látod, milyen fantasztikus templomunk van, milyen gyönyörű. És Jézus nagy nyugalommal csak annyit mond, és ugyanerre hivatkozik, hogy ne aggódjatok. Eljön majd az idő, amikor itt kőkövön nem marad, és itt minden szétvernek, és semmi nem marad ebből a városból. És Krisztus után 70-ben ez megtörtént. A várost felszámolták, az embereket halomra ölték, fájdalom, keserűség, halál, nyomorúság, akkor Titusnak a seregei bevonultak, és tulajdonképpen egy óriási kárt okoztak ott. Mindent, amit lehetett, szétvertek, és a templomot is fölégették. A káirosz pillanatok nagyon-nagyon fontosak. Nem tudjuk tervezni. Én nem tudom beírni a naptáromba, hogy délután 2-3-ig egy ilyen káirosz legyen, de lehet, hogy lesz. Viszont a felelősségem az, hogy készüljek erre. És ezért van az, hogyha vágyakozol, ha őszinte vagy, ha ott vagy az Isten előtt, hogyha ezek a pozitív hozzáállások, hogy az Istent akarod megragadni, akkor az Isten meg fog ajándékozni ilyen káirosz időkkel. Ha ezek nincsenek az embernek az életében, marad az üres vallásosság, vagy marad az üres szertartás, akkor kifelejtik az emberek, vagy elmulasztják ezeket a káirosz időket, egyrészt szegényebbek lesznek ezzel, tehát unatkozni fognak az Isten tiszteleten, ugye? Tehát, hogy nekik ez nem jelent sem, hogy idegesíti őket. Találkoztam olyan hívővel, aki ideges volt egy Isten tiszteleten, mert nem tetszett neki a rendszer. Én már találkoztam. Jöttek oda hozzám is, konták. Unatkozott végig, sőt, frusztrált volt, és minden baja volt azzal, ami ott történik. És ha nem vele beszélt egy másik valakivel, akkor azt mondta, hogy az Isten engem megáldott ma, és boldogan megyek haza. Mi a különbség a kettő között? Az egyik átélte a káiroszt, átélte az Istennek a meglátogatását, a másik ember meg unatkozott. Mert valamilyen módon ezt nem tudta megragadni. Amikor Jézus ott csiratja Jeruzsálemet, akkor tulajdonképpen nem más mond, mint azt, hogy Jeruzsálem, én itt vagyok. Én hozzád jöttem, de te nem jössz hozzám. És ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog. És gondolj bele, hogyha ez a te életedre vonatkozik, vagy az enyémre, hogy jön Jézus, és azt mondja, én itt vagyok, de te nem vagy itt. Lehet, hogy fizikailag nincs valaki ott, lehet, hogy fizikailag ott van, de lelkileg, mentálisan abszolút máshol van. Lehet, hogy Jézus elindul egy irányba, és valaki nem megy vele, és azt mondja, én indultam, én mentem, de hát nem maradtál, nem jöttél velem. És ezek mindig fájdalmas dolgok. Azt mondja a Biblia, Efézus 5.15-ben, hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak, és itt az idő a káirosz idő van. Hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek, mert bölcsen kell kihasználni azokat a pillanatokat, amit az Isten elkészített neked. A családodban, egy Isten tiszteleten, lehet, hogy a munkahelyeden, bárhol, valami olyan különleges pillanatokat, amit nem érdemes kihagyni, nem érdemes elmulasztani. Mert utána hiába emlékezel vissza, hogy úgy, de jó lett volna, de akkor próbáljuk meg újra. Nincs ismétlés. Az Isten nem ismételget dolgokat. Az Isten kegyelmes, és lehet, hogy majd valami újat hoz az életedbe, de a régi dolgokat nem ismételgeti. Vigyázzunk, hogy hogyan élünk, és használjuk ki az alkalmas káirosz időket, mert az idő gonoszak. És a gonoszság elvisz bennünket más irányba. A jeruzsálemi történet azzal fejeződik be, hogy Jézus bevonul szamárcsikóval, meg pálmaágakkal, meg tömeggel, meg hozsannázással, bevonul Jeruzsálembe, és miután megérkezik Jeruzsálembe, mint egy ilyen király, egyébként ő nem igazi királyként jön, mert visszautasítja mindazokat a dolgokat, ami egy igazi királyra vonatkozik, de mégis ez a király igényel lép föl, hogy egy szellemi király, és amikor megérkezik Jeruzsálembe, emlékeztek rá, hogy hova megy utána? Leszáll a szamárcsikóról, és hova vonul? Templomba. A királyi palotájába, ugye? A király. Neki az a legfontosabb. Bemegy a templomba, és miután bemegy a templomba, azt látja, hogy ott alapvető problémák vannak. Hogy azok az emberek, akik eljönnek, akár vágyakozva, akár az Istent imádva, vagy az áldozatokat szeretnék bemutatni, a bűneiktől meg szeretnének szabadulni, azok az emberek elkezdenek unatkozni az Isten tiszteleten, mert nem működik jól az Isten tisztelet. Azért nem, mert átalakult egy ilyen piasztéré. És amikor Jézus azt látja, hogy jönnek az egyszerű emberek, és szeretnének az Istennel találkozni, az Isten hangját nem lehet meghallani a templomba, mert mindenféle más olyan hangok, ami az alkudozásnak a hangja, az állatoknak a hangja, az embereknek a veszekedése, meg hogy mennyi, meg izé, meg ennyire adom, meg nem adom annyiért, meg váltsuk fel a pénzt. Tehát, hogy ezek mind-mind elnyomják az Isten hangját. És amikor Jézus ezt látja, akkor azt mondja, hogy az Isten tiszteletet helyre kell állítani. És a templomba elkezdi nagy takarítást csinálni. Kidobál dolgokat, kizavar embereket. Egy jó nagy zűrzavar keletkezik ott, de a következménye az valami fantasztikus dolog. A Máté 21-ben azt olvassuk, hogy miután Jézus megtisztította a templomot, elhajtotta azokat, akik nem odavalók voltak, kidobálta állatokat, meg mindenféle dolgokat, és utána, tudjátok, kik jöttek be? Azt mondja a Biblia, hogy megjelentek a betegek, a nyomorultak, és jöttek Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őket, és ő meggyógyította őket. Elkezdtek beömleni a gyerekek, és elkezdték a gyerekek hangos dicsőítésben kiabálni, hogy Hozsánna a Dávid fiának, és dicsőítették az Istent. Elkezdett helyreállni valami, ami nem működött. Mert azok az emberek, akik ott voltak, azok nem rendeltetésszerűen használták az Isten tiszteletet, és akik meg úgy akarták, azok meg unatkoztak, mert nem tudtak ehhez kapcsolódni. Mit jelent ez? Mit jelent ez nekünk? Vannak dolgok, amelyek a mi életünkben is folyamatosan elvonják a figyelmet. Olyan hangok, olyan dolgok, olyan események, amelyek belül a lelkedben, a szellemedben, ami egyébként a Szentléleknek a temploma, megjelennek, esetleg ott maradnak, vagy kialakulnak, és emiatt az igazi Isten tisztelet nem tud működni. És emiatt lehet, hogy kinyitod a Bibliát, és unatkozol, imádkozol, és akkor már másfél perc eltelt, de akkor menjünk tovább, mert unatkozunk. Ugye? Tehát átéltél már ilyet? Hogy valami üres, valami nem működik. Hogy az ember unatkozik az Isten jelenlétében, unatkozik az Isten tiszteleten. Hogy eljön valaki egy ilyen közösségi Isten tiszteletre, és valami nem működik. Valami miatt ez az egész nem jön össze. Az ember unatkozik. És üresen megy haza. Jézus mit csinált? Kitakarította a templomot. Kidobált olyan dolgokat, aminek nem ott a helye, és beengedte azokat az embereket, meg azokat a dolgokat, aminek ott a helye. Egy olyan egyszerű helycsere, ugye? Ez a takarítás, ez sokat számít. Fölfrissíti az embert, az egy ilyen takarítás. És én arra szeretnélek hívni most benneteket, hogy amikor azon gondolkodunk, hogy mitől jó egy Isten tisztelet, és hogy lehet az én életemre és a te életedre áldás, hogy nem unatkozzak, hanem tényleg áldást nyerjek, akkor fontos, hogy ez a takarítás újra és újra megtörténjen az embernek az életében. Ázi asszonyok tudják, de talán mindenki tudja, hogy a házadban, a szobádban, vagy a lakásodban nem azért van kosz meg por, mert oda behordta valaki, vagy nem tudom, tehát hogy nem vigyáztál valamire, hanem az úgy természetesen megjelenik, és újra és újra takarítani kell, ugye? Fölsöpölsz, vagy föltakarítasz, és két órával később már újra kezdheted az egészet előről. Ismerős ez? Mert azok a koszos dolgok valahogy újra megjelennek, mert az élet zajlik, és bejönnek. Újra és újra takarítani kell, újra és újra rendet kell rakni, újra és újra helyre kell állítani dolgokat, és aki ebben a helyreállításban, ebben a takarításban aktív, az egy tiszta rendezett életet tud élni, vagy rendezett körülmények között tud élni. És ez ugyanígy van a szellemi dolgokkal is. Hogyha engedjük, hogy ez a templom, ami a Szent Lélek templom, a mi lelkünk, a mi szellemünk, ez folyamatosan egy ilyen takarítás alatt van, akkor átéljük azt, hogy az Istennek a jelenlét az egy ilyen kívánatos dolog, vágyik az ember utána, olyan jó az Istennel találkozni, olyan jó olvasni a Bibliát, olyan jó valamit meghallani abból, amit már régen hallottam, vagy amit nem tudtam. Következően egy befejező imádság. Kérhetem azt tőletek, hogyha úgy vagy itt most, hogy azt mondod, hogy nekem úgy szükségem van egy takarításra, bármi miatt is, teljesen mindegy, hogy mi miatt, akkor csak azokat kérem, hogy azok álljanak föl, és mondjunk el egy imádságot, hogy ez a frissülés, ami ott Jeruzsálemben a templomban megtörtént, ezzel ért véget egy igazi Isten tisztelet, hogy ilyen szellemi megtisztulással, hogy ez az én életemben, meg a te életedben is megtörténjen. Ha azt mondod, hogy neked erre most szükséged van, és szeretnél ezért imádkozni, akkor kérlek, hogy állj föl, én imádkozok, és közben te is imádkozz, és mondd ezt el Istennek, hogy Uram, ezt vagy azt, amit esetleg meg tudsz nevezni, ezt le akarom tenni, vagy ha még nem is tértél meg. Lehet, hogy itt a kairosz pillanat, ami azt jelenti, vagy azt üzeni neked, hogy itt a pillanat, most kell megtérni. És ne hagyd ki, mert holnap nem biztos, hogy meg tudod ugyanezt csinálni. Ha van valami konkrét dolog, amit tudsz, hogy ki kell takarítani, ki kell dobni, akkor azt mondd ki. Mondd ki Istennek, hogy erre most nekem, Uram, nincs szükségem. Rájöttem, hogy ez zavar engem. Elvonja a figyelmet. Mert hogy nincs ilyen, csak kérd a Szentlélek munkáját, hogy világosítsa meg mindazt előtted, amire szükséged van. Mennyi atyánk, nem csak beszélni akarunk arról, hogy őszinték vagyunk, hanem szeretnék ezt kifejezni, és tudni azt, hogyha megvalljuk a bűneinket, akkor te hű és igaz vagy, és megbocsájtod a bűneinket, sőt, elvezetsz az igazságra, teljes igazságra, megszabadítasz bennünket. Urunk, szükségünk van erre, és kérünk téged, hogy vedd ki a szívünkből a fásultságot, vagy a közömbösséget. Uram, segíts nekünk, hogy eltűnjön az életünkből a helytelen sorrend, vagy a rossz prioritás, amikor valami más teszünk az első helyre, ahelyett, ami igazán fontos lenne. Imádkozom azért, Uram, hogy Szent Szellemeddel gyere, és újíts meg, és erősíts meg bennünket minden jó dologban, hogy a mi lelkünk és a mi szellemünkben is az Isten dicsőítés az a központi helyen legyen. Imádkozom azért, hogy segíts ebben bennünket, hogy itt a kőszikla gyülekezetben is így legyen, hogy tudjuk magasra emelni a te nevedet, hogy minél nagyobb és minél dicsőségesebb legyen az, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, és te vagy a szabadító. Hogy amikor ezt képviseljük, ezt hirdetjük, akkor vonzó legyen másoknak is. Kérünk, Urunk, hogy újítsd meg az Isten tiszteletet az életünkben, a veled való kapcsolatot. Imádkozunk azért, hogy az imádatban tudjunk elfelejtkezni mindenről, és lássunk csak téged. Halljuk azt, amit te mondasz nekünk, és éljük át, amit te akarsz bebizonyítani az életünkben. Urunk, itt vagyunk előtted, és imádkozunk azért, hogy áld meg most az életünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Amen. Foglaljunk helyet.